terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül, és csak ezután döntenek a szanazugi és a városerdei szabadstrandok további működéséről is. Ismét elhalasztják a Balaton átúszást a túl alacsony vízhőmérséklet miatt, közölték a szervezők. A tervek szerint az eseményt augusztus 1-én szombaton tartják. A Balaton átúszást eredetileg július 18-án bonyolították volna le, de a múlt heti viharos időjárás miatt elhalasztották egy héttel.
Petőfi Rádió, időjárás.
Holnap napos, gomoly felhős idő lesz, északkeleten várható záporzivatar. Az északnyi, északnyugati szél sokfelé megerősödik. A hűvös hajnal után 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között a Lélekdonor, a Zeniten túl és a Szállok a dallal című dalokról is. Molnár Ferenc Karamellel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Yeah.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenki, mindenki ért kiállt. Ó, a lelkem szomjazik, és segítségért kiállt, hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú. Te lehet, hogy a szíve szomorú, remélem hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú. Te lehet, hogy a szíve szomorú.
Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni pár évvel. Évtizeddel ezelőtt ültem a tévé előtt, és megjelent egy tehetségkutató műsorban, amikor azok még a fénykorukat élték, egy srác, aki visszafogott volt, hatalmas hanggal, és el sem hitte, hogy ő eljut a döntőig, ráadásul meg is nyeri. Azt hiszem egészen pontosan 2004-ben azt a bizonyos tehetségkutató műsort, azóta pedig hát felszántotta a slágerlistákat, a magyar zenei életet, legutóbb a parlament lépcsőjét is, Molnár Ferenc karamell velem szemben a stúdióban.
Köszönöm. Hello, köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Több mint két évtizede, azért
ne is mondd, igen. Tényleg felfoghatatlan amúgy, és az a durva benne, hogy szokták mondani, hogy ez ilyen közhely, de tényleg annyira igaz, hogy egy pillanat alatt, mint egy pillanat, egy csettintés lett volna 20 év, vagy 22 év. Nagyon durva.
Olybá tűnik nekem kívülről, és persze javíts ki, ha tévedek, hogy a te karriered onnantól kezdve, hogy feltűntél abban a bizonyos tehetségkutató műsorban, az egy folyamatosan felfelé ívelő, vagy bizonyos hírességi szinten, vagy nagysági szinten stagnáló karrier, vagy életút, de hogy nem voltak benne nagy visszaesések, nem voltak benne nagy törések.
Hát ez egy érdekes felvetés, mert egyébként biztos voltak, lehet, hogy nem hatalmas törések vagy hullámvölgyek, de én mindig ezt mondom a tanítványaimnak is, hogy, hogy ez egy olyan világ, ez egy olyan szakma, hogy törvényszerű, hogy mindig lesznek benne hullámvölgyek. És erre, hogy mondjam, nem érheti az embert váratlanul, még akkor is, ha váratlanul éri. Szóval erre számítani kell. Én, amikor megnyertem a műsort, a Megasztárt, akkor rögtön ez volt az első gondolatom, hogy hát, hogy hogyan tudok úgy építkezni mentálisan is, meg így a karrier szempontjából, hogy amikor jönnek a nehezebb időszakok, ami törvényszerű, hogy jönnek, jönni fognak, akkor majd azzal mit kezdek? Mert nem lehet szerintem örökké ugyanazzal a, hogy mondjam, ugyanazon az amplitúdon menni több mint két évtizeden keresztül. Úgyhogy voltak hullámvölgyek egyébként, de ez tök szerencsés, hogy ebből a közönség azért nem sokat érzékelt. Szóval nekem is voltak nagy váltások, menedzsment váltások, kiadó váltások, alkotói válság, amikor egyszerűen, nem tudom, évekig nem tudtam egy épkézláb dallamot írni, vagy egy dalszöveget. De azért próbáltam ezeket, hát, hogy ezt a közönség ne érzékelje, hogy azért vannak belső harcok, belső vívódások.
Ez ilyen titkos ügyek ezek, akkor azt nem tesszük ki a közönség elé, hogyha nem tudom, bármi történik az adott művésznek, a sztárnak, a rajongott ideálnak az életével?
Figyelj, jó kérdés, mert soha nem titkoltam, de azért nyilván az ember, tudod, azzal nem szívesen szerepel, hogy hát most alkotói válságban vagyok, és hogy nem tudom.
Van, aki ezzel hangzik végig egyébként.
Én nem, mindig azt gondoltam, hogy ezek ilyen belső, szinte magánügy dolgok, vagy egy, nem tudom, egy nehezebb menedzsmentváltás, vagy egy nagyobb csalódás. Én ezeket azért nem mondtam el a közönségemnek, hanem mindig azt próbáltam sugározni a nehezebb időkben is, hogy erős vagyok, és hogy kitartok, és hogy akkor is csinálom. Mert hát így is álltam hozzá, hogy én mindig szerettem ezt csinálni, meg imádtam, és ezt akartam megmutatni.
Olyan nagy törés volt, amikor azon gondolkodtál el, egészen 2004-ig vissza, vagy korábban, mert már előtte is foglalkoztál nyilván zenével. Szóval olyan nagy törés volt, amikor azt mondtad, hogy kiszállok belőle, nem folytatom tovább.
Hát figyelj, természetesen volt, de szerintem ez minden előadó életében van, amikor tényleg hullámvölgybe kerülsz, vagy egy alkotói válságba, és még közben szétmentek egy olyan, mondjuk egy olyan menedzserrel, akiben nagyon bíztál, aztán nagyon-nagyot kellett csalódnod benne, vagy neki benned, hogy így nem működik a közös munka. Szóval nekem is volt egyszer-kétszer olyan, hogy azt éreztem, hogy rezeg a léc, tudod, hogy nem a közönség miatt, hanem hogy én nem tudok úgy teljesíteni, hogy elvárnám magamtól, vagy egy előadótól elvárnám azt, hogy milyen szenvedéllyel csinálja. Az én is volt, hogy kicsit kiégtem, és azt éreztem, hogy na, akkor most kéne egy picit abba hagyni, vagy így félreállni, visszavonulni, de én volt, hogy léptem is ilyet, hogy két évig tudatosan így be is jelentettem, hogy most két évig nem fognak rólam hallani, vagy volt egy nehézség az életünkben pár évvel ezelőtt, akkor a kislányom beteg volt, hát az egy olyan kiszámíthatatlan időszak volt, hogy ott tényleg ilyen visszavonulásra kényszerültem, de nyilván ezt sem kommunikáltam annyira, de az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt.
Még egy kérdés az elmúlt 22 évhez felülnézetből, aztán utána majd foglalkozunk zenékkel, meg dalszövegekkel, meg mindenféle színházi előadásokkal. Szóval, hogy amikor megnyerted azt a bizonyos tehetségkutató műsort, és azóta számtalan műsorban szerepeltél, vagy mint előadó, vagy mint zsűritag, meg mindenféle, nem tudom, igen, énekes páros műsorokban, gyerekekkel dolgoztál együtt,
stb.
Szóval, hogy 2004-ben, amikor megnyerted azt a tehetségkutató műsort, akkor nyilván tudtad, hogy meg fog változni valamilyen szinten az életed.
Hogyne.
És belegondoltál abba, hogy akkor innentől kezdve most már te az a Molnár Ferenc karamell leszel, akinek a korábbi élete teljesen megszűnik. És akkor csak az lesz, hogy innentől csak a zene, meg csak a mentorkodás, meg csak a dalírás, meg csak a különböző, nem tudom, fiatalokkal való foglalkozás.
Amikor elénekeltem, nekem nem is a győzelemnél esett le ez a, hogy megváltozik az életem, hanem amikor legelőször elénekeltem a Szállok a dallalt, és azzal bekerültem ugye a döntőbe, nekem ott esett le, hogy abban a pillanatban, abban a két és fél percben éppen megváltozik az életem, és ezt így fel is fogtam közbe, az egy nagyon durva élmény volt, idézőjelben durva, egy nagyon felemelő élmény volt. Azt éreztem, hogy megváltozik az életem ebben a pillanatban, de nyilván már nem tudtam tovább gondolni, hogy mivel jár ez, meg hogy mentorkodás, meg zsűrizés, meg tanítás, meg albumok, de azt éreztem, hogy hogy egy korszak lezárul, és egyébként ez egy csodálatos érzés volt, de azért egy picit félelmetes is, hogy tudod, hogy egyik pillanatra a másikra újjászületsz, és valami teljesen új irányt veszed. Tudod, én előtte én gyári munkás voltam, műveggyárban dolgoztam, én teljesen civil életet éltem, és azért meg én ilyen introvertált voltam mindig is, és azért ott abban a pillanatban így végig hasít az ember elméjén, hogy hát, hogy bármennyire is vagy visszahúzódó, most már ismer az egész ország, és ez valószínűleg nem fog változni, mert akkora hype volt a műsor körül. Viszont próbáltam arra koncentrálni, hogy egy idő után magam mögött tudjam hagyni ezt az egész Megasztár, magát a logót, ezt az egész brandet, és hogy magam miatt. Szóval, hogy én képes legyek arra, hogy függetlené váljak ettől, és hogy a nevemet ne feltétlenül csak ezzel kapcsolják össze, hanem a dalokkal, amiket írok.
Hogy ez mikor történt meg, nekem van erre egy határozott elképzelésem, ezzel folytatjuk nem sokára. Okay. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Ferenc Karamell, énekes előadó művész, dalszerző, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Elakad a szó, megakad a kép, elakad, ha téged látlak, kit akarok én, kit akarok én, jöttem, de rám nem vártak, körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb? Jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Várjék! Rád szakadok, de nem futok utánad, a fekete lyukban nézd üres az ágyad, elveszthetsz, de megtalállak. Várj! Megyek utána. Ha téged várlak, kit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne?
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Ferenc Karamell, énekes dalszerző, zeneszerző, előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó
hogy én is örülök, hogy itt lehetek.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában. Az elmúlt 22 évet vettük felülnézetből górcső alá, amióta te bekerültél ugye ebbe a bizonyos zenei körforgásba, és azt mondtad, így fejeztük be, hogy akkor szerettél volna egy idő után már úgy jelen lenni a zenei életben, hogy akkor felejtsék el azt a bélyeget, amit rácsütött az a tehetségkutató műsor Megasztár, hogy saját magad miatt figyeljenek oda és szeressenek.
Így van, hát bizonyítani szerettem volna.
Megmondom, hogy szerintem mikor következett ez be. Talán a harmadik albumod volt, amikor a Lélekdonor megjelent.
Pontosan.
Ugye? Igen. És igen. Ott akkor már olyan szóhasználatod volt, ami azóta egyébként szerintem csak rád jellemző a zenei életben, hogy ilyen, nem tudom, érdekes csengésű szavakat talál ki, vagy használ a dal szövegekben, és onnantól kezdve szerintem eltűnt ez a bélyeg.
Én is úgy éreztem egyébként, hogy ott volt valami áttörés. Szóval szerintem ott az történt, hogy ugye az a Megasztár után volt, szerintem egy 5-6 évvel már. Aha. Szóval addig is szépen épült a karrierem, tök sokat dolgoztunk ezen, tényleg szenvedélyesen csináltuk, de a lélekdonornál volt az a gátszakadás, hogy így azt éreztem, hogy a közönség totálisan megismer, és így képbe került velem, ahogy megjelent ez a dal. Hát ezt onnan is tudom, hogy mindenki ezt mondta, tudod, így a közönségből, hogy de jó, hogy most megismertünk ez a dal által, mert egy kicsit más gondoltunk, olykor mást reméltünk, mást vártunk, más fiókba helyeztünk téged, és hogy ott valahogy így ilyen önálló életre keltem én magam, meg ez az egész produkció, de ahhoz kellett egy önazonos sláger, úgymond.
Számtalan olyan dalod van, ami ikonikussá vált és letarolta a slágerlistákat. Egyet-kettőt mindjárt ide citálok még, de maradjunk a lélekdonornál. Hát hogy találtad ki? Tehát, hogy ki talál ki ilyen szóösszetételt, hogy lélekdonor?
Ez nagyon érdekes volt, mert az egész dalnak a története úgy született ez a dal, hogy engem Zorán fölhívott telefonon, hogy lesz egy koncertje talán a Műpában, és hogy szeretné, hogyha énekelnénk egy duettet ezen a koncerten, és szeretné, ha én írnám meg ezt a dalt. Én először el sem hittem, hogy ő, rányomtam a telefon, tudod, azt hittem, hogy valami telefonbetyár. Szia, Karamell, Zorán vagyok. Persze, jaj, mondom, én meg izé vagyok, Barack Obama, tudod. Azt hittem, hogy valaki poénkodik, aztán visszahívott, úr, és akkor leesett, tudod, hogy úristen, kinyomtam a Zorán, tudod, hogy így. Ja, és akkor elmondta, és akkor még aznap este megírtam ezt a dalt. Hát ott motoszkáltak bennem azért az ő dalai, meg a Dusán szövegek, tudod, hogy szerettem volna, nem tudom, hogy sikerült-e, de az volt a célom, hogy valami olyan dalszöveget írjak, ami azért valahol méltó hozzá is, tudod. És egyébként tök érdekes, mert ez a koncert elmaradt, és nem is duettesztünk, de ott maradt nekem ez a dal, és maga ez a szó összetétel pedig úgy született, hogy én nagyon szeretem ezt a kettősséget, tudod, fény, sötétség, nappal, éjjel,
jó, rossz,
földről, tudod, ez az örök kettősség, ami bennünk van, és valamilyen egy olyan szót kerestem, ami ezt a kettősséget hordozza, szerettem volna valami mechanikus, orvosi, tárgyilagos, száraz dolgot, ez lett a donor, mert ugye úgy képzeltem el, hogy úgy szeretnék, azt szeretném elmondani ebbe a dalba, hogy amikor szeretünk valakit, egy kicsit lelket cserélünk, és amikor a feleségem elmegy, nem tudom, elutazik, akkor is a lelkem egy darabja ott van benne, vagy a gyerekeimbe, de az ő lelkük is egy picit bennem van. Szóval ezt szerettem volna kifejezni, és jött ez a műtéti, tudod, ez a műtéti kép, hogy lélek átültetés, de hogy ilyen nincs, és így jött a lélek, és így jött a donor, hogy valami spirituális, érzékeny, érzelmes dolog párosuljon valami teljesen ellentéte. Én ezt sok dalba használom egyébként.
Az iménti mondataidból kifolyólag, te egy ilyen nagyon spiri alkat vagy,
egyébként
ahogy
nem.
Manapság szokták
egyébként
mondani,
nem.
Vagy itt a másik, mérhetetlenül romantikus figura.
Ez a spirituális szó, tudod, azért kapott egy ilyen
negatív felhangot.
Hát van valami ilyen kellemetlen fénytörés benne, tudod, hogy nagyon sok esetben ilyen őrülettel is párosul. Ilyen szempontból nem vagyok spiri. Viszont tényleg érzékenynek gondolom magam, meg romantikusnak, de ugyanakkor én nagyon gyakorlatias csávó vagyok, tudod. Vízöntő vagyok, bár ebbe se hiszek annyira, de hogy azért felfedezem magamba ezt a tipikus vízöntő, gyakorlatias, hogy rögtön a probléma megoldás, tudod, rögtön a kézzelfogható, használható eszközök mentálisan is, meg mindenhogy. Szóval, hát igen, én ilyen kettős vagyok, mint hogy a lélekdonor is, tudod? Annyira jellemző rám ez a cím. Aha. Szóval én ilyen vagyok, hogy mechanikus, agyas, kütyűs, gondolkodó, de közben nagyon álmodozó, nagyon romantikus.
A lélekdonorról beszéltünk, és számtalan dalról lehetne még beszélni, várt-váratlan szálluk a dallal, és ide citálhatnék 1001 milliót még. 1873 talán ilyen is volt,
ilyen hogyha is jól emlékszem rá.
Egyet szeretnék még idehozni. Ennek is van egy ilyen szó a címében, ami nem biztos, hogy nem tudom, hogy előfordul a különböző dalszövegekben a zenéten túl.
Igen. Az az egyik kedvenc dalom, igen. És arra legalább annyira büszke vagyok, mint a lélekdonorra. Lehet, hogy még egy fokkal közelebb is áll hozzám zeneileg, mert ott próbáltam a hangszerelésbe. Hát nekem nagyon nagy kattanásom a V-motorok gyerekkorom óta, és próbáltam ezt az arpeggiót, ezt a szinti Hammond orgon arpeggiót valahogy belevinni a zenémbe, vagy így tisztelegni ez a hangzás előtt, és így született meg a dal. Nagyon érdekes sztoria volt, van egy boxoló barátom, boxedző, gyerekeket tanít, és én teljesen civil, tudod, soha nem ír dalszöveget, Junghaus Henriknek hívják, soha nem ír dalszöveget, és megmutattam még neki a demo, legelső demómat, és én szeretem ilyen teljesen civileknek megmutatni a dolgaimat, mert mindig annyira fején találják a szöget, és csak annyit kérdeztem, hogy szerinted miről szól ez a dal? De úgy, hogy még nem volt dalszöveg, csak ilyen halandzsa, tudod? És mondta, hogy nem tudom, nekem ez olyan zeniten túl, hogy így, csak így megfogod a szerelmedet, vagy csak úgy felszállsz egy motorra, és elindulsz a világba. És hogy ezt kimondta, tudod, így futkosott a hátamon a hideg, és ott szerintem 20 perc alatt megírtam ott az asztalnál a szöveget, és úgy álltam föl, hogy már kész volt a zeniten túl. Úgyhogy ezt neki köszönhetem, mert ez a... De kérdeztem tőle, de hogy érted ezt, hogy a zeniten túl? Mit jelent ez, vagy mire gondolsz? Hát, és akkor elmagyarázta, hogy mit jelent ez a szó egyáltalán, és nagyon-nagyon megfogott. Úgyhogy ez innen jön, ez nem is, úgymond nem is a saját ötletem volt.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Ferenc, Karamell énekes, dalszerző, előadó művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.
I've been waiting for the morning, but it's been 40 since I lost so the sun. It's like the world wants to keep me in the sweetest feeling I've got. I've been waiting for the morning. I don't need no sunlight, I kind of like the dark, 'cause it's the only way to see you, so I never wanna open my eyes. Oh, 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 dark never lies. Oh, 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 keeps you in my mind. I've been waiting for the morning, and I feel weak, I feel almost kinda drunk. I keep on searching for the reason why it feels like something I'm done. I've been waiting, waiting for the morning, and I don't mind if I never see the sun. 4 days ago it was so dark when I held your hand for the first time. For the first time. Oh, 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 dark never lies. Oh, 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 keeps you in my mind. I've been feeling glorious, left here in the dark.
Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Ferenc Karamell ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek.
Én köszönöm, nagyon drága vagy, hogy meghívtál.
Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, dalokról, a lélekdonort, meg a zeniten túlt hoztuk be, amik az egyik ugye azért meghatározó dal, mármint a lélekdonor a karrieredben, mert szerintem ott álltál igazán úgy saját lábadra, hogy akkor már nem, igen, a tehetségkutató srácot látták benned, a zeniten túl pedig elmondtad a történetét, hogy az egyik kedvenc saját igen. dalod. Na, folytassuk azzal, hogy hogy történik az alkotási folyamat áll a Karamell? Tehát, hogy nem tudom, nézel egy filmet, olvasol egy könyvet, a gyerkőcök közül valamelyik csinál valamit, és elindul benned egy gondolat, vagy le kell ülni, és addig fel nem állni, amíg valami ki nem jött belőled.
De egyébként nagyon jól látod, mert pontosan így, hogy több verziója van ennek. Van, amikor le kell ülni és melózni kell, így tényleg napokig, akár hónapokig ülsz egy dalon, vagy egy dalszövegen, mire elkészül, de van, amikor itt teljesen, hogy mondjam, így spontán kifolyik az emberből. Én alapjáraton is így furcsa szerzett vagyok, mert élem az életemet, és jelen vagyok az életemben, nagyon, de közben nagyon szemlélődök, és úgy minden szituációban, például ha most itt beszélgetek veled, én közben figyelem a túlsó rakpartot, tudod, hogy innen látszik a... És már csomó mindent láttam, és én ezeket raktározom folyamatosan, hogy hiába fókuszálok csak mondjuk rád, én nagyon szemmel tartok mindent, és így hallgatok, figyelek, mert mindig olyan váratlan helyekről. De ez azt hiszem az alkati kérdés, mert mindig így voltam, amikor még nem írtam dalokat, akkor is így így csüngtem a világon, tudod, és így én nagyon, nagyon figyelek mindig, és mindent megpróbálok elraktározni, és így megjegyezni olyan mondatokat, amik úgy szíven találnak, tudod, vagy inspirálnak, vagy jelenetek, képek, színek. Szóval így mindent ennek, úgymond ennek rende. Olyan, mint hogyha folyamatosan egy magnó felvevő, meg egy videókamera forogna az agyamban, és így, és egyébként működik is, mert mindent elraktároz, és mindenre emlékszek, és felidézek mindent.
Vagyis közben a héven csillognak az utazó szemek?
Igen. Én nagyon figyelem az embereket. Tudod, hogy milyenek, mit mondanak, hogyan mondják, milyen, rögtön beleképzelem magamat az ő tudom, mindenki a saját burkába van.
Világos.
Mindenki néz ki a szeméből, és a saját szemén keresztül látja a világot. Én mindig próbálom elképzelni ezt, hogy milyen lehet a te testedből kifelé nézni, és tudod onnan megélni a világot.
Ez ilyen külső szemlélődést, saját magadból való kilépést és igen. külső szemlélődést igen. feltételez. Hogyha valaki el tud jutni erre a szintre, hogy saját magát látja, hogy akármilyen helyzetben kívülről,
igen.
akkor az már a bölcsesség bizonyos jele szerintem.
Nem tudom, de én mindig ilyen alkat voltam, hogy már pici gyerekkorom óta, hogy mindig láttam magamat kívülről is.
Ilyen analizálós.
Ilyen felülnézetből.
Hogyha visszanézünk az elmúlt sok-sok évre, 2004-ben nyerted meg a tehetségkutató műsort, számtalan dal született, számtalan előadás volt. Arról még nem is beszéltem egyébként, vagy beszéltünk, hogy talán az Arénában volt egy, nem is tudom, musical, vagy valami előadás pár évvel
ezelőtt. Olyan is volt, igen, ugye? Igen, a Mesterkod musical, igen.
Igen, de nem is ez, hanem, hogy ha dalokra gondolunk, koncertekre, nagy találkozásokra, éneklésekre, tök mindegy bármire, mi az, amire azt mondod, hogy attól lettem én az, aki vagyok, hogy az volt a legmeghatározóbb dal, vagy előadás, vagy akármi az életemben?
Én abban hiszek, amennyire így ismerem magamat, hogy valószínűleg nem ezektől lettem az, aki vagyok, hanem valószínűleg minden a gyerekkorra vezethető vissza, hogy az ember ott kap egy olyan táskát, ami leginkább formálja szerintem. Persze a siker, a szeretet, a színpad, az arénák, a dalok, a maga egyáltalán ezek a munkafolyamatok is nagyon sokat hozzá tudnak adni az ember személyiségéhez, meg a küzdelmek. De én azt gondolom, hogy nagyon sok minden... Én mindig próbáltam magamat megismerni már gyerekkoromban is, és olyan vagyok, mint akkor voltam. Tudod, hogy ugyanazok a gondolataim vannak, meg ugyanazok a álmaim, meg ilyen megtapasztalásaim, meg ilyen konklúzióim, mint akkor. Szóval Amik a legemlékezetesebb pillanatok egyébként például a karrieremben, valószínűleg nem gondolnád, hogy mik hagytak bennem a legnagyobb nyomot. A nagy beszélgetések, amikor remélem nem érzékenyülök el, amikor Gesztesi Károllyal beszélgettem egy medencében ülve, egy balatoni hotelben, vagy, és ott volt vele Komár László, és így beszélgettünk, tudod, az élet nagy dolgai, vagy Somlóval, vagy Presser Gáborral, vagy Szakcsilakatos Bélával, amikor az arénában ültünk az öltözőbe, és sztorizott. Szóval nekem ezek a legnagyobb élményeim, meg amikor Lehr Istvánnal együtt dolgozhattam, és megismerhettem személyesen. Tudod, ezek annyira inspiráló élmények, ezek hát nyilván számomra felfoghatatlan dolgok, de ezek, amikre visszaemlékszem, és valahogy olyan, hát ez olyan, ezek ilyen libabőrös emlékek. Ezek nagyon fontosak nekem.
A korszak legnagyobbjairól, majdnem legnagyobbrairól beszéltél, akikkel találkoztál, beszélgettél, és nyilván sztárként tekintettél rájuk, ha bár mégis emberek, és mégis igen, egy ilyen kedves beszélgetés volt, de akkor is az ember megfelelő távolságtartással és tisztelettel beszélget velük. Hogyha megfordítjuk ezt az egészet, te, aki elérted azt, amit elértél, és azért azóta rengeteget változott, amiket körülvevő zenei világ, meg nyilván az előadók, vagy az előadók hozzáállása is. A mai fiatalság ilyen még, mint amilyen te vagy?
Nem, de ez így van jól. Tudod, az, hogy ők nem olyanok, meg nem, már nem úgy működik az agyuk, máshogy működik az agyuk, meg az egész világ szemléletük, mint a mi korosztályunk, ez, hogy mondjam, nem húzza a mérleg serpenyőjét sem negatív, sem pozitív, vagy inkább azt mondom pozitív irányba. Én nagyon szeretem a fiatalokat egyébként. Én nagyon szeretek, most is dolgozom két fiatal zenéproducerrel, és én nagyon szeretem őket, hogy teljesen másmilyenek, másfajta defektusaik vannak, mint nekünk, de talán egy fokkal egyébként egészségesebbek, mint mi. Nem hordozzák már azokat a generációs küzdelmeket, amiket mi, sokkal nyitottabbak, nagyon kreatívak. Szóval én nem gondolom, hogy rosszat lehetne, vagy így általánosítás lenne rosszat mondani a fiatalokra. Én nagyon szeretem őket, és én azt gondolom, hogy bárki bármit mondhat, jó kezekben van a jövő, meg hát ha tetszik, ha nem, az ő kezükben van, tudod.
Másképp teszem föl a kérdést, vagy kicsit szűkítem. A fiatal generáció zenészei, akik nem tudom, vagy már elindultak, vagy szeretnének elindulni az úton, és volt már egy-két fellépés, vagy egy-két banda a hátuk mögött. Oda mennek hozzád, hogy esetleg összefuttok, hogy akkor szerinted hogyan és mit kellene csinálniuk, vagy nem tudom, tanácsot.
Figyelj, valaki oda jön, van, aki nem. Meg én tényleg nem szeretem magamat túl misztifikálni, tudod, hogy lehet, hogy ennek a generációnak már nem én tudom a legjobb tanácsokat adni. Ugye most is van egy kis csapat, amit felépítettünk, 10 fiatalt karoltunk fel, vagy karoltam fel, akiket így támogatok, meg dolgozunk, meg tényleg toljuk ezt a közös dolgot, és inkább azt veszem észre, hogy én tanulok tőlük egyébként, hogy így, hogy persze segítek, meg sok gyakorlati dolog van, amiben tudok, azt hiszem segíteni, de rengeteget tanulok tőlük, úgyhogy szerintem már nincs ez, hogy így különbség lenne, mert ők már a mai világnak, ők a, hogy mondjam, a szülöttjei, és ők már jobban rezonálnak ezzel az egész felgyorsult világgal, úgyhogy ugyanolyanok, mint mi voltunk, csak mások a körülmények, tudod.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Ferenc, Karamell énekes, dalszerző, előadó, művész. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Sítva duszad, kongós, sivatag a szél kálmán. Még kevés bolondok, Buda még szunnyad. Köszönni akartam, de nem látták.
Hangosan zenét szerez a pesti zavarban, a bánat elereszt.
Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
No one left to hold.
Hey. Mindig gondolkozom azon, vajon tegyem, amit kell, vagy tegyem, amit akarok, akkor kell egy haditerv. Mikor kimegyek és kint vannak, én sosem megyek be, sosem megyek be, nem nézek bele a szemetekbe. Hol van a pénzem, hát kapja meg, amikor akarom, és én mindig akarom, mindig emellett maradok. Mindig biztonságban tesom, mert tudom, a tesom hazadom. A tesóim már nem érvényesítjük az akaratot. Egyiknek unokája született, annak meghalt az apja. Este temetésre készülünk, majd reggel szülinek. Mindenki szemén szúrta, az a pillanat felment a banda. Baby parkba esen is, aztán meg viccba eteli rakjuk.
I'm going crazy, az anyám nézi, hogy lett a fiából a férfi, senki sem érti. Robom minden csontom, robó a karabés. Robom minden csontom, robó a karabés. Majd mikor végig megyünk rajtatok és mindenki felel, én már tudni fogom, hogyan jutok innen kifele. Teljes fókuszban az anyam, most csak ide figyelek. Kezemben itt van egy zsák és rakja mindenki tele. Mindig gondolkozom azon, vajon tegyem, amit kell, vagy tegyem, amit akarok, akkor kell egy haditerv. Mikor kimegyek és kint vannak, én sosem megyek be, sosem megyek be, nem nézek bele a szemetekbe. Hol van a pénzem, hát kapja meg, amikor akarom, és én mindig akarom, mindig emellett maradok. Biztonságban tesom, mert tudom, a tesom hazadó. A tesóim már nem érvényesítjük az akaratod.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Ferenc Karamell, énekes, dalszerző, előadó, művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek.
Én köszönöm.
Beszéltünk már az elmúlt szűk 3/4 órában dalokról, egy-két ikonikus dalt a te pályádról. Ide citáltunk, ez volt a Lélekdonor, meg a Zenitentúr, Szállok a dallal, Várt váratlan, milliót lehet említeni. És akkor
sok volt már, igen.
2026 van. Most hogy állunk? Vagy hogy áll Karamell dalok kapcsán?
Hát most egy nagyon izgalmas időszak közepette vagyok, ugyanis készítem az új albumomat. Hát most már több mint 2 éve készül
nem
egyébként.
Nem kapkodod el?
Nem kapkodom, abszolút, de így is terveztem, hiszen hát kb. 150 dalt írtam az új albumra. Tudom, hogy ez most így elég furcsán hangzik, és hát a igazán nagy feladat az volt, hogy ezt leredukáljam 12-re. Aha. Mármint, hogy kiszűrjem a szerintem legjobb 12-t, itt bele mondtam a kiadótól kezdve a feleségemet, barátokat, ismerősöket, még a kislányomnak is mutogatom a dalötleteimet, úgyhogy sikerült leradukálni 12-re, hogy októberben fog ez az új album megjelenni. Én azt gondolom, hogy egy korszakot le is zártam így 2026-ban az életemben, mármint, hogy inkább úgy érzem, hogy talán rátaláltam valamire, amit már évek óta keresek, és teljes tévedésben voltam, mert azt hittem, hogy az a recept, hogy valami nagyon nagy újítás. Újításra van szükségem, és közben rájöttem, hogy igazából csak ugyanúgy kell csinálnom, hogy eddig, hogy maradjak önmagam, de próbáljak új ízeket mutatni, meg új színeket, úgyhogy azt hiszem, hogy ez jól megy, úgyhogy októberben jön egy új album. Sőt, készülünk, most volt ugye 2 napja a Margit-szigetes nagykoncertünk, hál' Istennek full telt ház volt, és készülünk most megint egy új arénás koncertre, ami februárban lesz, Budapest Sport Aréna. Ja, azt hiszem, hogy nem panaszkodhatok. Fia, imádom ezt csinálni, úgyhogy még mindig nem múlt el a láng, és most ezt az albumot, ezt különösen élvezem ennek a készítését.
Stílusban akkor ez kb. Ugyanolyan lesz, mint az eddigiek.
Igen, igen. Mert sok új arccal dolgozok, fiatalokkal is dolgozok. Hát van egy kedvenc mondásom, ezt mindig elsütöm, de hát annyira jellemző rám, hogy egy tigris nem tudja levetni a csíkjait. Szóval igyekszem én, tudod, egy picit más is lenni, de azért megpróbálok maradni az, aki vagyok, csak tényleg valami kis újdonságot azért mutatni magamból.
Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Kezdjük azzal, ami a legfontosabb. Azóta azt a bizonyos koncertet, vagy közös dalt, előadást az Oránnal bepótoltátok?
Képzeld el, hogy azóta se. Annyira érdekes az élet, hogy így ugye közbe jött a volt itt Covid, volt itt minden, úgyhogy nem, de hát remélem, hogy egyszer majd. Ó, az mondjuk mekkora lenne, énekelnénk egyszer a Lélekdonort, vagy bármelyik Zorán dalt. Nagyon szeretem. Én nagyon-nagyon, tényleg én annyira szeretem a, szokták mondani, remélem nem veszél senki rossz néven, a nagy öregeket, tudod. Amikor Balázs Fecóval beszélgettem, tudod, egy öltözőbe. Szóval ezek akkora dolgok.
Érdekes, hogy a Balázs Fecót említed, ezt a későbbiekben behoztam volna. Én nagyon jóban voltam a Fecóval, Isten nyugtassa is. Az ő stílusa, az ő előadásmódja, gondolatai, dalok, amiket énekelt, az egyébként szerintem kicsit hajazat le stílusodra.
Lehet, ezen soha nem gondolkodtam, de lehet, hogy van benne valami egyébként. Lehet, hogy van, bár hogy nem merném magamat hozzáhasonlítani, nem is lehet. Senkit nem lehet hozzáhasonlítani, vagy Demienhez, vagy Leher Istvánhoz, vagy Presser Gáborhoz, vagy Zoránhoz, vagy csak akkor még itt sorolhatnám a sort. Hát ők a legnagyobb, tudod, ők a legnagyobbak, varázslatos. Igen. Hát a Balázs Fecónak a dalai, nem tudom, hogy csinálta, ez egy ilyen szuper adottság, szuper képesség, hogy bármelyik dalát meghallod, a második másodpercnél potyognak a könnyeid. Valami olyan kitárulkozás, van olyan sebezhetőség, és olyan zsenialitás, hogy hát amikor minden együtt van, tudod.
És hogyha már a nagyokról beszélünk, mondtad, hogy volt egy ilyen része az életednek, vagy voltak ilyenek, hogy találkoztál emberekkel, Gesztesi Károllyal üldögéltél valahol egy medencében, mert hogy
és fiam, bármikor meghallom a hangját, beszéltél. Azért ott van a gombóc a torkomban.
Hogyha előre felé nézünk, azért itt vannak még a nagy öregek, az ikonok közül nagyon sokan. És legutóbb a Presser Pici bácsi előtt, vagy után nem is tudom, énekeltél, ugye a Parlamentnél, de hogy ha egy ilyen közös dalt kellene csinálni valakivel, kivel csinálnál nagyon szívesen? A nagy öregek közül, az ikonok közül.
Bárki. Tudom, hogy ez ilyen nagyon menekülő válasz, de tényleg bárkivel. Én annyira nagyra tartom őket, és annyi mindent tanulhatnánk tőlük. Ja, nagyon jó a társaságukban lenni, mert minden rezdülésük olyan, tudod, hogy amikor a Presser Gábor csettint egyet a színpadon, vagy csak így összedörzseli a kezét, abban 60 év, 70 év zenéje van, tudod, és én ilyen csüngök ezeken a apró momentumokon.
Az van még, hogyha végig gondoljuk mindazt a sok-sok évet, évtizedet, 22 évet, több mint két évtizedet, amit eltöltöttél eddig ebben a szakmában, akik belekerülnek, a fiatal hév lendület hajtja őket, hogy akkor most koncertek itt, meg ott, aztán határunktól, aztán gyerünk, majd hódítsuk meg a nyugatot is, meg nem tudom, Németországba, Amerikába, Angliába, bárhová. Igen. Amióta te belekerültél, én nem olvastam olyat veled kapcsolatban, az nem merült föl. Én nem hallottam Karameltől sosem azt, hogy akkor én szeretnék Amerikában nagy sztár lenni.
Mert én sose szerettem volna. Tudod, hogy engem egyáltalán nem vonzott soha a külföld, főleg így a külföldi karrier. Én nem is gondolom, hogy tartotta a magyar, nem minőségben a magyar könnyű zene, hanem tudod, azért ez egy ipar. Szóval ez szerintem ma még egy elérhetetlen álom, bár talán már a mai, az új generációban vannak olyan előadók, akiknek talán idővel majd lesz esélyük befutni. Én nem szeretek ilyen déli bábokat kergetni, amit tudom. Hát itt a racionalitás, tudod, hogy amit tudom, hogy elérhetetlen, azt én nem, meg hát nekem a magyar nyelv, tudod. A jó Isten nem véletlenül ide dobott le. Én hiszek abban, hogy itt van valami kis feladatom, valami kis küldetésem, de lehet, hogy ez csak a saját boldogságom egyébként. Én itt tudok önmagam lenni, meg önazonos lenni. Tudod, ez a hazám, és hogy én ide tartozom, és ennek a hazának tartozok valamivel, nem Amerikának. Tudod, hogy én nem az amerikaiakat szeretném szórakoztatni, hanem a magyarokat, a magyar embereket.
A legeslegutolsó kérdés most már a végére, ezek tök jó gondolatok, gyönyörű mondatok voltak. A legutolsó kérdés pedig az, hogy zenéről beszéltünk, meg gondolatokról, meg előadásokról, meg mesterkódról, meg zenitentúdról, stb. És hogy rólad egyébként, és lehet, hogy csak én nem találtam, még semmit nem lehet tudni, hogy egyébként a zenén kívül, családon kívül, vagy munkán kívül, Karamell életében van még valami? Nem tudom, van egy kis fészered otthon, és akkor kis fafigurákat gyártasz, és vésegetsz, vagy horgászni jársz, vagy
akármi. Tök jó lenne, mert én mindig azt mondom egyébként a kislányomnak is, hogy legyen hobbija, legyen valami az életében, amit szerelemből, szenvedéllyel csinál. És hogy én gondolkodom, nekem nem igazán van egyébként a tényleg a zene, a koncertek, a stúdiózás, a dalírás, meg a család mellett. Nem igazán van olyan hobbim. Néha elmegyek teniszezni, tudod, meg néha nagyon ritkán megnézek egy filmet, mert egyébként nagyon vizuális típus vagyok, meg imádom a kiállításokat, de nincs, hallod, nincs egy ilyen. Szeretek főzni is, de mindenre kevés idő jut, tudod? Úgyhogy mindig vagy a gyerekekkel vagyok, most is itt van velem a kisfiam amúgy, vagy velük vagyok, vagy stúdióban dolgozom, vagy koncert, de amúgy tök jó lenne valami, hogy így, nem tudom, bélyeget gyűjteni, vagy bármi, tudod, hogy így nem tudom, ólomkatonákat gyűjteni, vagy valami kis plusz dolog, csak nem igazán van rá időm. Azt hiszem, hogy a film egyébként a másik, hogy így én szeretek, egyébként sokan nem tudják, de szeretek a kamera másik oldalán is lenni, imádom az ilyen kütyüket, kamerákat, objektíveket, vágni, fényelni, de mostanában erre se jut időm, hogy majd talán egyszer. Úgyhogy ennyi. Unalmas kis szürke. Szoktál, egyszer valaki mondta rám, hogy én ilyen kis szürkeegér vagyok. Igen, amúgy én ilyen kis, és én szeretem ezt, hogy én ilyen kis szürkeegér vagyok. Én akkor szeretek, tudod, színeket mutatni magamból, amikor kell. És nem gondolom, hogy nekem így a hétköznapokban az lenne a küldetésem, hogy így nagyon extrém figura legyek, nagyon furcsa szokásokkal, tudod, meg nagyon furcsa hajviseletekkel, meg ilyen őrült dolgokkal. Én szeretem ezt, meg egyébként a Jackson mondta mindig, azt Michael Jackson, hogy legyen körülötted misztikum. Hogy nem, szerintem nem is szabad, és nem kell. Pont érdekes, hogy ezt kérdezed, mert pont tegnap beszélgettem a tanítványaimmal, így a közösségi média, mert az egyik srácnak, egyik csajszínak most jön ki az első saját dal, amit közösen csináltunk, és beszélgettünk itt a stratégiáról, és mondtam neki, hogy én szeretem, hogyha egy előadóról nem tudok mindent. Nem tudom, hogy kivel jár, nem tudom, hogy mi a kedvenc étele, csak a zenéjét látom, meg az imázsát látom, és szerintem jó, hogyha az ember tart egy kis titokzatosságot maga körül, főleg akkor, ha olyan alkat, hogy így nem szeret. Nem szeretnék a közösség médiában, és én megfigyeltem magamon, hogy kikövetek olyanokat, akiktől besokalok. Tudod, és én nem is szeretném, hogyha besokalna tőlem. De amikor azt látom egy előadót, hogy éjjel-nappal live-ba van, meg mindent megmutat, én azokat kikövetem, mert nem érdekel. És én nem szeretnék ebbe a hibába esni, hogy így mindent kitárulkozni, és minden egyes momentumot megmutatni az életemből, mert egyébként meg nem is érdekes, tudod, hogy így szerintem.
Az utolsó most már csak fölvetése végére, nem tudom, mit szól hozzá a zenei szerkesztő vagy a csatornaigazgató, nem baj, majd szőnyeg széle lesz, nem is ez, hanem hogy melyik a kedvenc, a leges legkedvencebb saját dalod?
Úristen, de nehezet kérdeztél. Talán a Szállok a dallal. Nem a legjobb dalom, de ez volt az, ami megváltoztatta az életemet. És ehhez elég sok minden kötődik, tudod, ez egy... Szóval nem tudok még egy olyan dalt mondani az életemből, ami megváltoztatta az életemet. És hát ez azért, tudod, Jolly Joker, ez azért mindent visz. Annyi emlékem, annyi élményem, tényleg ez a sorsfordító pillanat az ember életében szerintem csak egyszer van. Úgyhogy talán azért a Szállok a dallal.
Setlist vagy playlist változás, mert akkor ezzel a dallal búcsúzunk.
Melyiket akartad helyette?
Vagy nekem jó ez, én szeretem.
Nekem is jó, bár ebből egyébként nincs is stúdió felvétel, szóval az, amit most fognak hallani, az ahogy elénekeltem a Megasztár színpadán. Ezt el se készítettük azóta semmilyen formában máshogyan. Mert ez volt az a pillanat úgy, ahogy megtörtént, ami szerintem úgy igazi volt.
Köszönöm szépen, hogy jöttünk.
Nagyon köszönöm.
Kellemes további szép estét.
Nektek is, köszönöm szépen.
Gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántott. Lelkemben mindig ott volt valami dallam. Tudtam, hogy elmondhatok bármit egy talpon. És hogyha szeretnék, elszállok én. Ez a dal majd repít, a szárnyán visz engem, de
miért csak én repüljek, hogyha más is szállhat? De miért ne adja a dalban szárnyat az egész világnak? Ez a dal most száll, és lehet, hogy téged megtalál, így megismerhetsz engem, hogy mi az, amire szívem vár. Én is szállok egy dallal, magasan repülök most feléd, neked adom egy dalt, és vele együtt a szívem is tiéd. Csalódtam sokszor már, és sok mindent bánok, amiből én inkább a magasba vágyok. Hiába mondanád, nem hiszel bennem, én akkor is tudom majd, hogy mit kell tennem. Addig, amíg szól a dal az én szívemben, addig gondolatban szárnyalok a fellegekben. Mindig várok rá, még van elég erő a szívemben, soha nem adom fel, ne is kép, ezt nem teszem, mindig harcolok kéten. Küzdeni fogok, még bírja szívem, nem adom fel, hiszen mindig küzdeni kell.
Magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Molnár Ferenc Karamellel beszélgettem, a következő órában pedig Balázs Pali, énekes dalszerző előadó művésszel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
Elvitted a szívemet.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
A műsorajánló után
a legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Marad a napos idő elszórtan záporokkal, nyilvánosak a felvételi ponthatárok, ismét elhalasztják a Balaton átúszást.
Petőfi Rádió, közlekedés.
Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Tatabánya és Szálliget között egy műszaki hibás személyautó vesztegel az átterelt belső sávon a 49-es kilométernél. Az autósok nehezen, de ki tudják kerülni a járművet, de már 3 kilométeres a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Nyilvánosságra hozták a felső oktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, kik kerülnek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb pontszáma. A legtöbb pontot, 492-t a Szegedi Tudomány Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának osztatlan tanári szakára kellett elérni, míg az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógus Képzőközpont szintén osztatlan tanári szakára 486 pontot kellett szerezni. A harmadik helyen áll a Budapesti Corvinus Egyetem, itt az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra 477 ponttal lehet bejutni. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője Budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú tegnap két társával az Innsbruck feletti Nord-Kette hegységben indult a csaknem 2500 méter magas Kemachers csúcsra, de útközben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek sziklás terepen, hol testét és két társát a hegyi mentők hozták le.
Petőfi Rádió, időjárás.
Pinteken napos gomoly felhő idő lesz, északkeleten várható záporzivatar, az északnyugati északi szél sokfelé megerősödik. A hűvös hajnal után 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Refrakció nevű együttes, a Nem adom kölcsön a szívem, nem adom kölcsön a szám című dal, és a Foci is. Balázs Pali, énekes dalszerző, előadó művésszel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Komolyan nem tudom, hogy mi a válaszom. Mi volt a pillanat, mi volt a gondolat, lehet vak indulat, ami most jót mulat. Mindenki, aki csak ismeri a sztorimat, kellett én nekem, most mondhatom a szorikat. Egészen más volt az életed nélküle, mondhatnám rossz, de sokkal jobb, mint képzelet. És a végzetem, te leszel én nekem, hiába nézel rám most olyan édesen. És ha most kis kegyed, megbocsájt nekem, pakolni tűnjék el, én nem vesett füvet. Nincsen már más sátra, csak hogy kijelentsem téma lezárva, és egy árva könycseppet látva, az ajtóból annyit mondjak, viszlát, te drága. Elég volt, nem fogom tovább húzni, még tovább néhány, és kérlek, ne kezdjek törvizózni. Elvitted a szívemet,
az ész, hogy ne egye a penész.
Miattam a kis lelke,
nincs hiszti,
a játékot te nyerte.
Na cipli,
nem mintha én lettem volna az első, aki a szemét felhúzta le a felső. Dengem követ a nap, mindig a követ egy felhő. Kivágtam a fát, így látom az erdő.
Te leszel a legjobb példa
nekem?
Te leszel a legjobb példa
másnak. Én meg úgy leszek a legelégedettebb veled, hogyha nem ütteszed be a nevem.
Csúszni. Elvitted a szívemet, hova tettem az eszemet. Mit láttam meg benned, amiért odáig kellett lennem. Elvitted a szívemet, most lesütöm a szememet. És kérlek, ne kezdje törni, zúzni. Most hagylak az élettel elúszni. Kösz szépen, hogy megtanított-e banánhéjon csúszni. Elvitted a szívemet, és tettem az
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Nem talált annyi sok szép ég, szemben ülve emléké, játszadoztunk mesztelen. 2007 most az év, ha nem látnád, el nem hinnéd, hogy az idő, hogy szemtelen. A távolból a hóesés szeretném elvihetnél. Van egy ház, szép tető, tágas tét, zöld mező. A képzelet, mi benned nő, az én világom. Van egy ház, szép tető, tágas tét, zöld mező. A képzelet, mi benned nő, az én
Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene és a foci világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben az az énekes előadó művész, aki az elmúlt évtizedekben szerintem Magyarország összes kisebb és nagyobb színpadán megfordult, kisebb és nagyobb koncertekkel, és hát nem csak abban az egy stílusban alkot, amiből kifolyólag megismertük őt pár évtizeddel ezelőtt, hanem hogy egy elég erőteljes stílusváltáson is átesett pár évvel ezelőtt velem szemben a stúdióban. Hát azt nem mondom, hogy Balázs Pál, inkább mondom azt, hogy Balázs Pali. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roland! Köszönöm a meghívást, és történelmi pillanatot élünk meg. Első alkalommal vagyok a Petőfi Rádióban, úgyhogy előre is köszönöm, legyen bármilyen ez az interjú. Valóban a 29 év alatt sok helyen fordultam meg, nem csak színpadon, hanem a médiumokat illetően, viszont ez a mai találkozó, ez nekem tényleg nagyon kedves és nagyon örömmel jöttem.
Nekem öröm, hogy jöttél, nagyon régóta ismerjük egymást, számtalan helyen, tévékben, rádiókban beszélgettünk már, sőt, korábban a Sportrádióban még kollégák is voltunk, na de ez majd egy későbbi topik lesz. Kezdjük a zenével, Pali. Sok-sok évvel ezelőtt, 29-et említettél, majdnem 3 évtizede benne vagy ebben a bizonyos szakmában, sőt, egyébként sokkal régebb óta benne vagy, mert neked már gyerekkorod óta ott van a zene az életedben.
Igen, hát 13 évesen voltam először egy Edda koncerten, egy építő táborban voltunk egy hetet az osztálytársaimmal, az általános iskolai osztálytársaimmal, és a legjobban kukoricát címerezők kaptak egy ingyen Edda jegyet, amely Békésen volt, és akkor indult az Eddának ez a bakancsos időszaka, aha, és hát mi ugye az alföldi papucsunkban, meg a kockás, piros-fehér kis hosszújú ingünkben, meg a leszűkített farmerünkben elmentünk 5-6-an a táborból, akik ugye kapták ezt a jutalomjegyet, és ott mi kaptunk egy pozitív zenei sokkot, rettentően sikeres volt a zenekar a színpadon, és ott el is döntöttük a koncert végén, hogy mi a 8. osztályt végzettekből 3-an alakítunk egy zenekart, ez volt a nagy nevű Refrakció, aminek én lettem a névadója, valami oknál fogva egy fizika órán tanultam éppen az aktuális dolgokat, és ott volt egy ilyen szó, ez a Refrakció, ami ugye fénytörést jelent, hát ez mondom, nagyon jó hangzik. És akkor innen indult, természetesen teljesen amatőr alapokon, semmi tudással, csak a lelkesedéssel, de hát az élet úgy hozta most itt lassan 58 évesen, hogy még a zene környékén vagyok.
Erről a Refrakcióról nekem mindig az jut eszembe, hogy talán a D-nagynak volt egy együttese, az nem Refrakció, hanem Rossz frakció.
Igen. Akkor még nem jutott el a híre hozzánk, tehát hogy ha plágiumot szerették volna belőle.
Nem, kicsika. Hát a stílusban is más volt egyébként.
Igen, igen. Ez ilyen teljesen a kvinteket tologató, a legamatőrebb és az annál is amatőrebb zenekarról. De figyelj, rettentő jó volt, mert egy közösséget alkottunk egy kis településen, Békés Csaba mellett, Telegerendáson, ahol ez a középiskolás 3 fiatalember egy klubot is kialakított. Jöttek a lányok, jöttek a fiúk, hallgatták ott a nyilvános próbáinkat, és veregették a vállunkat, hogy micsoda, egy szuper zenekar vagyunk, és hát aztán elmentünk egy tehetségkutatóra, egy ilyen megyeire, Orosházára, emlékszek, akkor már 3. középiskolás voltam, én ott érettségiztem, és gyakorlatilag a középiskolás városomban volt ez a tehetségkutató, és hát mindenki kapott arany, ezüst, bronz fokozatot, kivéve a Refrakció együttes. Most képzeld el azt a kellemetlen helyzetet, hogy ugye vége van a nagy gála meghallgatásnak, felülünk az Orosházi Művelődési Központ nagy színpadára, és hát elkezdték a bronztól visszafele, nézünk körbe, hú, hát mi lehet, hogy ezüstöt kapunk. Lemegy az ezüst, összenézünk, hát csak nem bronzot, és képzeld el, hogy semmit nem kaptunk. És visszafele a zenekar gyakorlatilag feloszlott, és újjá kellett aztán tervezni, és én maradtam. Én azt mondtam, hogy legyen bármi, engem valami hajtott belülről, és ez egy nagyon jó visszajelzés volt, mert ugye minden a sportban és az életvállalkozásban, minden területen vannak különböző lépcsők, és akkor a gyenge az feladja, az erős az továbbfut, és én írtam egy ilyen dalt most 2 évvel ezelőtt, hogy küzdj és harcolj az álmaidért, és ebbe pont ez van beleírva.
Vagy beszélünk a legújabb dalokról, amik az elmúlt 1-2 évben vagy 5 évben születtek, mert hogy vannak. Viszont még vissza oda, hogy tiniként, amikor már megérintett a zene szeretete, meg tudtad, hogy te ezzel szeretnél valamit kezdeni. B-terv nem volt, Pali, hogy akkor a zenén kívül mi az a más, amit te tudnál csinálni, vagy amilyen professziót, képzettséget szívesen szereznél?
Én középiskolába érettségiztem, egy gépészeti iskolába, és a sport, a foci az jelen volt az életemben, a zene mellett. Az igazság az, hogy minket középiskolába 3 dolog érdekelt.
A zene, a foci, meg a csajok.
Pontosan. Tehát, hogy hát az iskola az egy ilyen szükséges, rossz volt jó értelemben, de nagyon jó, tehát abból a szempontból nagyon jó volt, hogy én ugye egy kis faluban nőttem fel, Telegerendáson, és mi ott azért egy elég zárt közeket, zárt közegben voltunk, és ez a Refrakció zenekar is onnan indult az én zeneiségem, de a Orosháza akkor már az egy 20 000-es város volt, volt kandelláber a főtéren, és ki lehetett ülni a nagy tére a város közepén, és én ebbe fürödtem, ebbe a városi légkörbe. Aztán ez a terv, hogy én most vagy focista, vagy zene legyen, de őszinte leszek, én nem gondoltam, hogy én a zenéből fogom az életemet eltölteni, és a zenéből fogok egzisztenciát teremteni, és hogy az én életem abból a pontból idáig el fog jutni. Tehát itt országos ismertségről, meg sikerről itt, hát nagyon őszinte leszek, szerintem nem volt szó. Egy amatőr lelkesedés volt, szerettük azt, amit csinálunk, bandáztunk, jártunk koncertekre, végigjártam Békés-megyébe az összes olyan koncertet nézőként, akik hál' Istennek azóta a tévéműsoromban is szerepelnek, a teljes pop-rock palettát, akik eljöttek Békés-Csabára, Békés-megyébe, elmentünk, és én mindig a keverőpultnál álltam, így karba tett kézzel, és mindig néztem, hogy mozog a gitáros, hogy mozog az énekes, hova van letéve az erősítő, hogy dobol a dobos, milyen a ruhája, milyen a cipője, mit mond, és hát nagyon sokat tudtam tanulni, és bármennyire is furcsa, és 2026-ot írunk most, és az pedig a 80-as években volt. Én rengeteget tudtam tanulni belőle, és borzasztóan örülök, hogy azt az utat én végigjártam.
Na, hogy a stílusváltás hogy jött már, mint hogy a refrakció után, meg az országos ismertség, a népszerűség mikor jött meg, erről is beszélünk nem sokára. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Pali énekes, előadó, művész, dalszerző, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Még mindig itt vagyok, csak láthatatlanul. Nézek körbe-körbe, míg az élet megfakul. Így telnek napjaim, csak gyűlnek gondjaim. Folytogat a múlt, már nem bírják karjaim. Lehet, hogy kicsúszik a talaj alóla. Nem tudom, mikor igaz, s mikor valótlan. Egyszer a szerencse engem is megtalál. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Lehet, hogy nem elég, amit melegítek magam alatt, elevenem úgyis megvár, majd szabadon száll. Te vagy az egyetlen, ki érti, hogy mit gondolok, sokszor elhagyom a kontrollom, és ez az, mi a földre visszadob végleg. Lehet, hogy kicsúszik a talaj alólam, nem tudom, mikor igaz, mikor valóbb. Egyszer a szerencse engem is megtalál. Semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, ki szabad, mint az égen fent.
A sok madár,
a sok madár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent. A sok madár. Kerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent a sok madár. Mi van, ha nem sikerül semmi, és elhiszem, hogy valami vár. Talán olyan akarok én lenni, mint szabadon az égen fent a sok madár.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Pali üldögél velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Üdv itt az A38-an. Hello.
Tisztelettel köszöntök én is a mindenkit, az új hallgatókat különösen. Remélem, hogy vannak, akik újra ránk kapcsoltak, és korábban nem hallották az első kis betétet.
Beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy mi érdekelt középiskolában, mi volt az a három dolog.
Te mondtad ki.
Az ennél a foci és a csajok.
Igen.
És aztán utána mondtad, hogy igen, a sport is nagyon fontos volt az életedben. A focival majd a későbbiekben foglalkozunk, maradjunk annál, hogy elkezdtétek egy valamilyen stílusban, még ott akkor a refrakcióban, lent délen, Dél-Magyarországon, Békésben. És aztán utána egyszer csak jött neked egy stílusváltás, ott megtaláltad azt a stílust, amiben évtizedekig mozogtál, és amiből felépítetted saját magadat. Hogy találtál rá arra a stílusra?
Hosszú volt az út, nálunk ugye még abban az időszakban, a 80-as években, én 86-ban érettségiztem, és a sorkatonai szolgálat akkor még kötelező volt, és ezeket az amatőr zenekarokat minden faluban, majdnem minden városban volt egy vagy több zenekar, érdekes módon lett közülük országosan ismert is, akik azóta kiteljesedett a népszerűségük, lehet, hogy változó felállásban, de lettek előadók, zenészek. A katonaság szétrobbantotta a zenekart, és én nekem el kellett döntenem, hogy abba hagyom, vagy esetleg megpróbálok teljesen más útra lépni, meg akkor már ez a amatőr rock zenekar dolog már úgy tudod, elmúlt, megvolt, jó volt, 20 évesek lettünk, és én akkor elkezdtem slágereket tanulni. Gitárom, Máté Péter, Széchy Pál, Apostol dalokat szerettem nagyon, ami jött, minden, ami volt ezekbe a nagyon ritka zenei műsorokba, a tévébe, a rádióba, amit hallottunk, és összeállt egy 400 dalból álló repertoárom, amit tudtam gitáron játszani, és elhatároztam, hogy akkor én vendéglátó zenész leszek, ami egy nagyon jó lecke volt. Ez 7 évig tartott, Békés megyébe, Balatonon és Norvégiába is voltam. Én egyébként akkor ilyen 20 évesen döntöttem el, hogy én szórakoztató zenész akarok lenni. Nem volt országos ismertségről szó. Nekünk az volt a csúcs abban az időszakban, ha mi 20 évesen kijutunk nyugatra zenélni, ahol akár a Horváth Charlie-ek is a Pannonia Express-el voltak, Norvégia, Svédország, Komphajó, Svájcba, és nekem megadatott 93-ban 25 évesen voltunk egy hónapot Norvégiába, egy szerződést kaptunk egy hónapra, Jailu nevű kisvárosba voltunk, egy síparadicsomba, és ott egy hónapot játszottunk egy szállodának a bárjába, 4 zenészként én voltam az egyik, 3 kollégám volt a 2 gitár dob billentyű felállásban, és kaptunk vissza 3 hónap szerződést. Érdekes módon Norvégia csodálatos, nagyon szép ország, és tényleg végig belegondolva most már így 50 pluszosan az én országom, ez a fjordok, a hegyoldal, a napsütés, az egyik oldalon, a hegyoldalon hó van még, a másik oldalon szikrázó napsütés, és 30 fok, nagyon jó volt, de honvágyam volt. Azt éreztem, hogy nem ez lesz az én utam. Hazajöttem, és Békés megyébe elkezdtem más formációkba 93. szeptemberétől vendéglátó zenészként dolgozni. Játszottam több helyen, és 96-ig Békés Csabán a Fiume Hotelbe játszottam, ami a városban a legelegánsabb hotel volt, és annak a hotelnek a sörözőjében én minden este hetente 5-ször 50 percet, 45-öt játszottam, és nagyon, de nagyon jól éreztem magam.
Telt múlt az idő, aztán egyszer csak megérkezett az a bizonyos országos ismertség. Most ugrunk egy nagyot, mert számtalan dologról kell beszélni. Elénekeltél egy bizonyos dalt, szerintem ahhoz köthető, és akkor onnantól kezdve mindenki azt mondta, hogy hú, a Balázs Palit.
Melyik dalra gondolsz, Roli?
Nem adom kölcsön a szívem, nem
igen,
adom kölcsön.
Igen. Ennek 2000 szeptemberében volt, ezt megelőzően 99-ben kaptam egy lemezszerződést, amit Szabó Zének köszönhetek, ki Szabó Gábornak, aki azóta már Szabó Zoli volt, még akkor egy gyulai zongorista, fiatalember, egy tehetséges zenész, aki azóta már egy közismert és Magyarországon az egyik legelismertebb zenei producer lett. Előtte én 3 magánkiadású kazettát csináltam, és a Zoli ennek a sikerén felbutul, azt mondta, hogy én ezt felhozom Pestre, mi már koncerteztünk 97-től, műveledési házakat, színháztermeket tudtam a Balázs Pali névvel megtölteni, belépős bulikról volt szó, tehát abszolút a közönség vett fel, és az élet úgy hozta, hogy innen nem is messze a Köztelek utcába volt az EMI lemezkiadó, és oda bekerült az én anyagom. 2 demódal és a Kiszabó Gábor felhívott, 2 órát beszélgettünk, és meg volt az 5 évre szóló lemezszerződés, és én 99-ben jöttem fel, szeptember 1-én, ugye jöttem fel, mi vidékiek így mondjuk Budapestre, és itt a 13. kerületbe béreltünk egy lakást, 2 reklámszatyorral a hónunk alatt, és elkezdődött ez a fajta országos ismertség. Az első lemez 164 nap alatt 2000 március 15-én aranylemez lett, 25 000-rel adott, akkor kazetta volt főként, és abban az évben ismerkedtem meg Kaszás Péterrel, Isten nyugasztalja, akivel 4 lemez készítettünk, és a Nem adom kölcsön a szívem című dal volt az első olyan dal, amit a Péter nekem írt, és ezt énekelhettem egy kereskedelmi televízió népszerű műsorában először, és ez egészen dupla platina lemezig repített el.
Ez a bizonyos dal, ami szerintem elindította neked az országos, vagy a határokon túli ismerettséget is, amikor megkaptad ezt a bizonyos dalt, és említetted, hogy te szórakoztató zenész szeretnél lenni. Kitaláltad ezt, amikor kijöttél a katonaságból, meg is valósítottad, megkaptad ezt a bizonyos dalt. Tudtad, érezted, amikor megkaptad és elénekelted, hogy ebben van ennyi, vagy te is rácsodálkoztál, hogy hát
hova lett? Milyen magasságokba szökött ez a dal?
Igen, a Péternek nem véletlenül találkoztunk, én kértem a Kiszabó Gábort 2000 év elején, hogy mikor megkaptam az aranylemezt, hogy nagyon jó Gábor, nagyon örülök, akkor a Sírályok sírnak című dal vitte, vitte azt a lemezt, azon volt a legnépszerűbb ez a dal, ami azóta is a repertoárban van, de én szeretnék a Péterrel találkozni, mert azon a lemezen, ezen az első május 99-es Romantikus Lágerek című lemezen csak feldolgozások voltak, nem volt saját dal. Én akkor még próbálkoztam dalírással, de nem tudtam olyan szintű dalokat írni, ami azt mondja, hogy jó, akkor ez lemezre érett. Próbálkoztam, de nem volt azon a szinten, és olyat meg nem akartam kiadni a kezemből, ami legalább nekem nem tetszik. És így a Péterrel a Gábor összeismertetett, mi egy ilyen apa-fiú, azt gondolom, magánéleti és szakmai barátságot kötöttünk. Nagyon-nagyon nekem megtisztelő volt, hogy egy ilyen stúdióban dolgozhattam olyan emberekkel, akik gyakorlatilag a magyar zeneipar jelentős részéhez hozzájárultak, hiszen a Péternek szerintem több mint 500 dala született. És amikor a Péter elküldte nekem a Nem adom kölcsön a szívem című dalt, ami fel volt már énekelve az ő részéről, meg volt 90%-ba hallgatva, azt mondtam, hogy hú, hát ez tényleg, ez olyan Balázs Palis. De nem gondoltam volna, hogy ekkor át fog robbanni. Gyakorlatilag két hét alatt elment 40 ezer belőle, 2000 szeptemberébe, és 2000-ben ebből az albumból fogyott a legtöbb, ez 80 ezer eladott hanghordozót jelentett, úgyhogy vezettünk Mahasz eladási listát több héten keresztül, és valóban akkor egy olyan nagy robbanás volt, hogy 3 hónap alatt az én regionális ismertségem országossá vált át.
Tudtad kezelni a hirtelen nyakadba szakadt népszerűséget? Elindultál valamelyre, nem tudom, szalámit vásárolsz, cipőt vásárolsz, akármit. Gondolom mindenki megismert, mindenki veled akart. Hát nem tudom, hogy akkor fotózkodni, vagy csak aláírás, mert a fényképezőgépet nem nagyon hordtak magukkal akkor az emberek.
Igen, akkor nem volt fényképezés, csak a koncerteken. Viszont én 96-ban indítottam ezt a szóló karriert. Tehát nekem a 2000-es évek elejére, tehát 2000-re konkrétan, amikor jött ez a úgymond a nagy lépés, igen. Nekem volt előtte 3,5-4 év edzési időm. Aha. És én regionálisan mi 12 megyébe voltunk, művelődési házakban, színháztermekben. Én a helyi rádiókkal, helyi tévékkel tudtam addig együtt működni, amíg nem jött ez az országos lehetőség. Aha. Tehát ez csak média függő volt. Mi úgy tudtunk művelődési házakba, Berettyóújfalóba, csak most mondok valamit, teltházat csinálni, hogy mondjuk onnan 50 kilométer engem nem ismertek, mert oda nem szólt el a rádió. Tehát ez egy nagyon, pont ez a Berettyóújfalu, a te régiód, igen, ugye? Tehát ott jött végigjártam, igen, de ott vagyunk, kilométer. Igen, ott volt a Tandem rádió, ja. És ott beraktak 3 dalt, és 2 hét múlva tele volt a kívánság műsor. Úgyhogy én ezt tudtam kezelni, nyilván bizonyos szempontból, nyilván nagyon, nagyon nagy volt a por és a füst körülöttem, de az emberek valamiért én úgy éreztem, hogy szeretettel közeledtek felém. Tehát nyilván ilyen bevásárló központokban akkor nyílt a West End például, elmentem, és mindig néztük, hogy úristen, hogy üljek, mert mi szerettem mindig háttal ülni az étterembe a nagy placnak, aha, hogy ne kelljen szemkontaktokat, aha, kialakítani, de nem kellett bujkálnom. Ez egy jó dolog volt, tehát, hogy én úgy érzem, hogy mi előadók azért dolgozunk, most gondolj bele, egy kis faluból, egy kis poros művelődési háznak az öltözőjéből elindulva odáig, hogy mondjuk 8-10 év múlva téged azért az országban elég sokan ismerjenek, azért ez egy nagyon nagy lépcső. Ezért dolgoztunk, tehát hogy ezért tettem minden nap, hogy ez meglegyen.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Pali, énekes, előadó, művész, zenész, dalszerző, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Már hagytad a régi barátokat, hol járnak az évek, mikor visszanéznek, mindenki arapott egyet a madamából, de végül senki sem esett messze a fától. Jó hírem van, a nap most lesz nagy, kezdődik a mámor és a nyilaj. Kilát, és a szeretet szabad.
kötlik, de csak azért is járja.
Sunny Rolanddal.
Érintetlen virág voltam annó még a gyermekkorban. Ott vagyok a pillanatban, por vagyok a szép szavakban.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Balázs Pali, énekes, dalszerző, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
tisztelettel üdvözöllek én is, Roland, és a kedves hallgatókat, a régieket és az újakat egyaránt.
Beszéltünk arról, hogy megjött a nagy népszerűség, az országos ismertség, mert megszületett az a bizonyos dal, ami szerintem minden egyes buliból kihagyhatatlan még a mai napig is. Nem adom kölcsön a szívem, nem adom kölcsön a szám, és ezek a bizonyos 2000-es évek, ez pont az az időszak, amikor ennek volt egy nagyon nagy felfutása is. Te a legnagyobbakkal dolgoztál együtt, vagy ti a legnagyobbak dolgoztatok együtt, jártátok az országot, és akkor, hát hogy csak a legnagyobbakat említsem, nyilván a Jimmyvel is dolgoztál együtt, a Lajcsival is dolgoztál együtt, stb. Is, a mindenkit említhetné.
Igen, akkor volt ennek a szórakoztatós láger csomagnak, vagy ugye van, aki ezt mulatósnak mondja, itt azért most ebben nem akarok belemenni, mert én is cipelem magammal ezt a mulatós bélyeget, akár a Dáridó miatt, de én soha nem gondoltam annak, de nincs is ennek jelentősége. Valóban abban az időszakban 2000-től kinyílt egy olyan lehetőségen ezeknek a daloknak és ennek a műfajnak, ami nagyon messzire repített sok mindenkit. Én nekem abból a szempontból szerencsés volt, hogy én önmagam tudtam lenni ezekkel a dalokkal. Tehát nem kellett soha egy hamis köppenyt magamra venni, és mondjuk a üzleti sikerek miatt, vagy a színpadi sikerek miatt ezt a hamis köpenyeget hordani. Én minden egyes dallal, amit felénekeltem, minden egyes fellépéssel kapcsolatban el tudom mondani, hogy én az voltam, az vagyok, és most a két hete megjelent legújabb dalom is 2026-ban, ez a Balázs Pali. Hitelesnek gondoltam magam, és tényleg nagyon nagy volt a közönség reakció. Énekeltem 12 ember előtt, amikor nem voltam közismert egy Eger melletti Nagyréde településen, ahol egy félre sikeredett rendezvényre meghívtak belépős előadóként, és még nem voltam országosan ismert, és 12 ember váltott jegyet, és megkérdezte a szervező, hogy Pali, ugye lemondjuk, mondom, nem mondjuk le, mi ide mentünk zenekarra, fölpakoltunk, és mi ennek a 12 embernek 1998-ban mi meg fogjuk csinálni a koncertet, és minden percére emlékszek a koncertnek, és énekeltem Debrecen főtel 66 ezer ember előtt kettő dalt, amikor avattuk a város sétáló utcáját, az új főteret, az új főteret. Egy két részből álló tévéfelvételből több előadó volt, de az egy olyan volt, hogy most nézed a karomat, Liba és akkor Liba Bőrös. Ez a két szélsőség, ott voltak 20-30 ezeres fellépési koncert lehetőségek, és hát a mai napig is nyilván aktív vagyok, minden más, de mégis jó.
Beszéltünk arról, hogy volt ez a bizonyos refrakció, igen, amikor még nagyon fiatal voltál, és akkor belekeveredtél a rockba, aztán utána, ahogy említetted, hát két megfogalmazás van, szerintem egyik sem pejoratív, nem kell rosszat gondolni mögé, vagy sláger, vagy mulatos, tök mindegy, és telt múlt az idő. És már a 2010-es éveknél jártunk egyébként szerintem, amikor egy újabb stílusváltás bekövetkezett az életedben.
Igen, ez 19-ben volt. 18-ban voltam 50 éves, és 18 nyarán, így július 25-én van a születésnapom, és egy nagyon szerény két baráti párral itt a Dunán hajóztunk az A38 előtt is, és itt este így kifeküdtem a hajó tetejére, kiültem egy picit, és így gondolkoztam, hogy honnan, hová jutott az én életem. Végeztem a születésnapomon egy ilyen, nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, egy számvetést. Hagytak is a barátaim, meg a párom is hagyott, hogy hagy gondolkozzon ez az 50 éves bácsi, és nagyon jó volt megélni azt az estét is, és azon gondolkoztam, hogy merre, hogyan tovább. És aztán, ahogy meglett a születésnapi buli, gondolkoztam, hogy ugye azért ez az 50 év, ez egy vízválasztó. Talán ez egy kicsit ilyen lelkileg is egy ilyen olyan fordulópont, hogy mondjuk, hogy több van mögöttünk, mint előttünk, nagyjából ez így szokott lenni, és hogy a zenei pályát merre vigyük. Rengeteget változott az elmúlt 25 évben a zeneipar, a közösségi médiának köszönhetően. Mindenem megvolt 2018-ban. Sokkal többet kaptam a szakmától, a közönségtől, kaptam két fonogramdíjat is, addig még csak egyet, bocsánat, 2007-ben, és ha ott vége lett volna, azt mondom, a jó Isten, hogy figyelj, Pali, itt abba kell hagyni. Én fölemelem a kezem, és azt mondom, hogy hálás vagyok ezért az elmúlt 22 évért, ugye 18-ig, viszont én oroszlán vagyok, én egy ilyen maximalista Pali vagyok, és én bennem van egy ilyen turbó, és mindig újabb és újabb dolgokon gondolkodom. Aha. És akkor találkoztam egy emberrel, akivel lehet, hogy nem véletlenül sodort össze az élet, de véletlennek tűnt, de aztán lehet, hogy mégsem, és vele beszélgettem 2 órát, és nem azzal a céllal találkoztunk, hogy ő nekem bármiféle tanácsokat adjon, csak így, mint nagyon régi ismerősök. És ő nekem kinyitott olyan kapukat a jövőt illetően, aminek köszönhetően ma itt vagyok, és a következő évben 2019. február 14-én Valentin napkor kijöttem egy új dallal, a Majd Holnap Írok című új dallal, levágott hajjal, egy új színpadi megjelenéssel és egy zenei továbblépéssel a hónom alatt. Ez a lemez 2 hónap alatt aranylemez lett, és a következőben 2020-ban fonogram díjat kapott. És ez a továbblépés jelentette annak a ma is, azt hiszem, a néhány napja megjelent új dalomnak az alapját. Áthangszereltük a régi dalokat, ugye jött a Covid, nem ebből a szempontból, meg egyébként sem jött jól, de ott volt idő másfél évet gondolkozni, és 2020-tól, ahogy vége lett ennek a karanténnak, 21-től elkezdtem az élő zenekaros produkciómat építeni, Ma már 14-en vagyunk a stábomba, és 100 perces élő koncertsókat adunk. Azóta született több dal, és ennek a zenei továbblépésnek köszönhetően azt gondolom, hogy végleg szakmailag mindenféleképpen sikerült ellépnem, és attól a csomagtól, ami sokszor visszahúzott engem a médiában, és a megítélést illetően semmi probléma nincsen, csak amikor az emberre néha úgy gondolom én, hogy hamis bélyeget ragasztanak, akkor az a bélyeg nem mutat jól.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Balázs Pali, énekes, dalszerző, előadó, művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Sokat jártam erre, látszik még a lábnyomom. Annyi hibát vétettem, már nem is számolom. De nem ez, amit látni kéne, hogy az élet hányszor borított térdre. Csak a számít, legyen bármilyen jó irányba változom. Kitapostad te is már a magad lépteit. Mindig befordulsz, pedig tudod, senki se kényszerít. De nem ez, amit látni kéne, az útnak messze van még a vége. Ha kérdeznétek, minden jó, csak egy kicsit lepihentem itt. Nem kérem már, hogy mindig higgy nekem. Zsákutcákban töltöttem a fél életem. Ha lemaradnál, én megvárlak, de az idő elszalad. Ismerem, hogy mit lehet, s hogy mi az, amit nem szabad. Sose kérdeztem, és ha tévedtem, mi van akkor? A döntéseimet sose szégyeltem. Szó mi szó, a szív mindig hódít, azt mondod így a jó. Az ész közben ordít, hogy ne csináld. Sors mindig rafinált, elégszer kicsinált. Minden pofon által a dedikált.
Erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Pál, vagy ismertebb néven Balázs Pali ül velem szemben a stúdióban, énekes, dalszerző, előadó, művész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
Tisztelettel köszöntelek, kedves Roland, ismét, és a kedves hallgatókat is, vagy először, vagy negyedjére, vagy harmadjára.
Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, az életeddel, a karriereddel, a zenei stílusokkal, a legnagyobb slágerekkel kapcsolatban, és ott jártunk, hogy 2018-19 magasságában jött az újabb zenei váltás az életedben, 18-ban kitalálta, 19-re megjelent az első, ami aranylemez is lett, meg fonogramdíjat is kaptál, és folyamatosan születnek egyébként a dalok a házadtáján, itt a legújabb is.
Igen, hát ez most egy nyári slágernek próbáltuk időzíteni. Egyik kedves barátom mondta, hogy figyelj, ez egy nyári világsláger, csak mi kevesen tudnak róla. Úgyhogy hát reméljük, hogy ha nem is világsláger, de azért egy olyan dal született, amit a jövőben majd a repertoárban benne tud maradni, mert azért jönnek-mennek a dalok, mert ugye egy 100 perces koncerten durván 19-20 dalt játszunk, és az új dalokból is mindig beszoktam rakni, akkor ugye egyet beraksz, valamit ki kell pöckölni, és hogyha az új dal nem vizsgál úgy, ahogy én azt elvárom, akkor jön ki, és jön helyette más. Most ezt a dalt most fogjuk egyébként hétvégén először játszani. A zenekarommal Gyere velem még egy kicsit, egy igazi tengerparti nyár és láger, benne minden huncutsággal és olyan életérzéssel, ami azt gondolom a nekünk férfiaknak, hölgyeknek, vagy megadatott, vagy álmodozunk róla, ez mindenki maga dönti el, hogy hol járt.
Újabban az elmúlt években, de szeretsz ilyen huncut dallokat írni? Töltsd velem az éjszakát, vagy hogy volt
ad
az?
Ad nekem a mai éjszakát, vagy egy őrült éjszaka az álmom, az volt az előző. Hát figyelj, 100 valahány dalt írtam eddig, és azért már nagyon nehéz újabb és újabb gondolatokat ugye dalba foglalni. Ezt Szentkirály Jani barátommal csináltuk közösen, ő a zenei producerem és ő a koncert hangmérnököm. Ő végigkísért most az elmúlt 3 évben, de mi egyébként 2008 óta ismerjük egymást és barátok is vagyunk. Ő elég jól ismer engem meg a zenei karrieremet, és ezt azt mondta, hogy figyelj Palikám, itt csinálok neked egy olyan dalt, meghangszerelek úgy, hogy a rádiók ne kössenek bele, hogy figyelj, ez meg az, és úgyhogy most egy picit ilyen rádiós vonalra is rámentünk. Most várjuk éppen az országos visszajelzést a 200 valahány rádiótól, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fognak mondani. De nem adjuk fel.
Egy dologról nem beszéltünk még. Említettük, vagy említetted valamikor egy jó, nem tudom, 40-45 perccel ezelőtt, hogy a sport mindig is fontos volt az életedben, és akkor most lejövünk a zenei vonalról, és akkor rámegyünk arra, hogy nagyon sokáig focisztál, hogy focizol még mindig? Ez a bizonyos válogatottság megvan még neked?
Megvan, nyomom, 3-4 csapatba játszom egyszerre is, úgyhogy mikor hova van időm, meg energiánk, meg hogy jön össze a társaság. A standard az a művészválogatott, a magyar művészválogatott, ott 9 éve vagyok, és 19 évig voltam a színészválogatott tagja. Most ott volt egy ilyen kis felfüggesztés, de valószínű, hogy most ősztől megint elindul a közös játékunk. Nekem a sport nem csak a foci, hanem a kicsit a testedzés, a futás, a kondi, a bringa, a húzóckodás, ez a lételemem. Nekem a koncerten én úgy határoztam meg magamban, hogy én 100 percet a koncerten nekem szántanom kell leföl. Én nem lihekhetek, tehát élő ének van, 4 kitűnő zenészem van, fiatal 20 éves gyerekek, akikkel egy elég erős kohéziót alkotunk, és nekem példát kell mutatnom. Én 58 éves vagyok, mindent elkövetek, hogy ezt a fajta állóképességet, amit megszereztem, ezt meg tudjam tartani. Ma is úgy jöttem hozzád, hogy húzockodtam nyak mögé, meg
Egy gép vagy, Pali.
Csak azért, mert most autóba fogok ülni, és tudom, hogy most 2,5 órát ül az ember az autóba, akkor azért az tök jó, de kell egy kicsit mozogni. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos, kikapcsolt, feltölt, nagyon szeretem a Dunát, hál' Istennek a sors megadott egy olyan környezetet a hétköznapi életemben, hogy sokat tudok vízen lenni a Dunán, és most az új szerelem a SAP, úgyhogy egy nagy tisztelettel most itt a kedves hallgatók előtt meghívlak egy baráti SAP csorgásra, hogyha lesz kedved valamikor eljössz hozzánk, és akkor fölmegyünk.
Élek
egy picit. De most komolyan, nem?
De lefelé, felfelé, az fájna.
Igen, de nem fogunk evezni, csak fölfekszünk és napozunk egyet a szappon is. Megbeszéljük a világ legnagyobb dolgait.
Mert egyszer ott futottunk össze, emlékszem rá, hogy tekertem ki Szentendrére, bringával mentem, és akkor te onnan jöttél, igen. Pali, te itt, igen, én itt szoktam biciklizgetni.
Hát ezek jó, a bringa is nagyon jó, úgyhogy próbáljuk a természetet magunk mellett tartani, mert én onnan jövök, ahol madárcsicsergés volt.
Utolsó kérdés a végére most már, Pali, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Legyen az, hogy temérdek koncert van a hátad mögött, temérdek díj van a hátad mögött, nagy találkozások, külföldi, belföldi fellépések. Hogyha csak egyet kellene mondani, ami a legmeghatározóbb volt, amire, hogyha zenéről kérdezek, mindig az jut eszedbe, hogy ezt nem hiszem el, hogy ilyen megtörténhetett velem. Az mi az a pont, vagy mi az a koncert, vagy mi az az utazás, vagy találkozás, amire azt mondod, hogy életem legfontosabb eseménye?
Egyet nem tudok, viszont 3-at mondok.
Jó.
Egy a magyarországi koncertek. Tehát az, hogy az ember kiáll, és egyszer csak azt veszi észre, hogy leköti a közönség figyelmét, és vele jönnek. Ez megtörtént Torontóba, a Magyar Házba, 2009-ben, szilveszterkor, ahol egy 300 fős ülő közönség a végén felállt, és én ott elbőgtem magam a nézőtérem. Az egy nagyon-nagyon érdekes pillanat volt, hogy így gondolkoztam, hogy mi van, Pali? Honnan? Itt vagy Torontóban, Magyar Házban. Ott van a Szent Korona, az a csillár a Magyar Házban, és Hát nagyon, az egy nagyon megható volt. Ez is ugye ilyen libabőrös. Aha. És 2001-ben voltam először 10 napot Erdélyben. Első határon túli koncertsorozatom. 16 helyen voltam, nagyvárosokban, jégcsarnokban, nyáron, sportcsarnokban, mindenhol. Az egy olyan 2 hét volt, ami azt gondolom, hogy egy előadónak talán a legjobban összesűrített és a legmagasabban jegyzett sikere lehet. Aha. Én nekem az életemben ilyen rövid idő alatt ennyi ember és ilyen reakcióval, tehát ilyen a zenekarom tagjai szóltak koncert közben, hogy Pali, meg chips, mondom miért? Mert azt mondja, én ezt nem hiszem el. De mondom, itt vagyunk, és nyomjuk, aha, és csináljuk. Ez régen volt, 2001-ben, 25 évvel ezelőtt, de látod, hogy még most is az eszemben van. Azóta nagyon sokat voltam kint, tavaly is nagy sikerekben volt részünk, hál' Istennek. De ez a három olyan dolog volt, ami miatt azt gondolom, hogy nekem érdemes volt ezt az utat bejárni, és reméljük, hogy még nincs vége.
Pali, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Nagyon köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és neked is olyan további hasonló szakmai sikereket. Minden jót, sziasztok!
Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, amiben most a csütörtöki program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már a mit hoztál, Laci, szia!
Szia Roli, és a hallgatókat is köszöntöm. Hát visszanézhető a média klikken az Én világom Sáfrány József filmsorozata című 2007-ben készült magyar ismeretterjesztő úti filmsorozat, és hát a rendező operatőr Sáfrány József személyes utazásain keresztül mutat be különleges tájakat, történelmi emlékhelyeket, kultúrákat és magyar vonatkozású történeteket a világ különböző részeiről, úgyhogy én imádom a dokumentumfilmeket, az utazással kapcsolatos alkotásokat, úgyhogy szerintem egy remek film lesz ez.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszönöm.
ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Molnár Ferenc Karamellel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Balázs Pali énekes dalszerző előadó művésszel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA és az